205. Meghatározó változás. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést jó kedvéből. Filippi második fejezetének 13. verse. Amikor legközelebb előfordult, hogy beszélnem kellett valamiről Karennel, elhatároztam, hogy csak egyszer mondom el szeretetteljes módon, és a többit az Úrra bízom. Nagyon jól emlékszem az esetre. Ő a konyhában állt, és éppen valami olyat tett, ami nekem nagyon nem tetszett. A hűtő mellett álltam, és anélkül, hogy felemeltem volna a hangomat, elmondtam neki a véleményemet a dologról. Aztán odaléptem hozzá, megöleltem, és kisétáltam a konyhából. Egy vagy két nap múlva elmondta, hogy látja, milyen változáson mentem keresztül, és mennyire örül neki. Én ugyanúgy. Hosszú évekig próbáltam végigerőltetni azt, amit kimondtam, és kierőszakoltam az azonnali eredményért. Ez nem igazán sikerült, és sajnos csak negatív gyümölcsöket termett a házasságunknak. Amint én megváltoztam, minden más is megváltozott. Karen virult, mint egy rózsa, és kinyílt. A kapcsolatunk rengeteget fejlődött. Eljutottam oda, hogy egyszerűen elmondom, mit érzek, és a többit képes vagyok az Úrra bízni. Péter első levele, 5. fejezetének a 7. verse. Rájöttem, hogy ő sokkal alkalmasabb mások megváltoztatására és a kívánt eredmények elérésére, mint én. Mást is megértettem. Tudom, hogy nem minden helyes, amit az ilyen összekülönbözések során gondolok, mondok, és ezeknek nem is kell az én elgondolásom alapján végbe menniük. Isten hűséges, és engem is formál ilyenkor a szeretetében. Mondd el a társadnak az igazságot, a véleményedet, de szeretetben tedd, ne próbáld kikényszeríteni a változást. Ha igazad van, az Úr társad lesz benne, és előhozza a kívánt eredményt. Ha pedig nincs igazad, hajlandónak kell lenned elfogadni, hogy esetleg te vagy az, akinek változnia kell. Az igazság erőteljes, hatalommal bír. Nincs szüksége a segítségünkre. Csak alkalmas szeretettel, és csodákat fogsz látni. 206. Élősködők. A piócának két lánya van. Add ide, add ide! Példabeszédek 30. fejezetének 15. verse. A következő néhány részet Keith Moore prédikátor és felesége Phyllis házasságáról szóló tanításából származik. Phyllis és én nem azt kívánjuk elmondani, mi mindenre jöttünk rá a házassággal kapcsolatban, és hogy mi mindent tudunk róla. Sem azt, hogy szeretjük egymást, és jobban érezzük magunkat a bőrünkben, mint évekkel ezelőtt. Hálás vagyok ezért, és azért is, hogy a tudtotokra adhatom, az Úr milyen munkát végzett rajtunk, hogyan segített nekünk. Milyen eredményekkel járt az ő munkája a mi életünkben. Nem a hibáitokat akarjuk kiigazítani, vagy benneteket kárhoztatni. Isten igéje tesz szabaddá titeket. Ha ismered az igazság fog felszabadítani. Mindent, amit nektek prédikálok, magamnak is mondom, ez így működik, nincs egyirányú tanítás, ami csak felétek szólna. Amivel most foglalkozunk, szerintem az egyik legkomolyabb kérdés. Nem tudom, mennyire ismert a következő igevers. A piócának két leánya van, add ide, add ide. E három nem elégszik meg, négyen nem mondják elég. Példabeszédek 30. fejezetének 15. verse. A Káldi neovulgáta fordítás felszólító módban így szól. Ide vele, ide vele. A pióca. Mindenki tudja, mi az a pióca? Ez egy nagy pióca. Héberül a szó szerinti jelentése szívó. Szóval az üzenetem címe, szipolyozol vagy vetsz. A szipolyos szó rokon értelmű szavai, megfej, pumpol, ami telhetetlenségre és élősködésre utal. Szomorú, de ez egy valós probléma. Annyi ember van, aki bizonyos helyzetekben hálátlan, elégedetlen. Nem számít, mit teszel, soha semmi nem elég nekik. Vannak ilyen férfiak, és vannak ilyen nők is. Mindig valami mást akarnak, soha nem elég, soha nem elégszenek meg. Nem veszik észre, de piócaként viselkednek. Folyton sírnak, kiabálnak. Adj! Adj! Nem tetted ezt? Nem csináltad meg azt? Tartozol nekem vele? Azt kellett volna csinálnod? Még? Hogyan hangzik? Elszívnak, mint egy pióca. Mi is az a pióca? A pióca egy élősködő. Mi az élősködő? Olyan élő lény, amelyik más életéből él. Ugye? Például a szúnyog. A pióca szó szerint kiszívja az életvérét az áldozataiból. Igaz? A vérben élet van, és ők ezt az életet élik fel, de valaki másból nyerik, hogy fenntartsák önmagukat. A két kapcsolattípus. Mert szelet vetnek és vihart aratnak. Hózsás könyve 8. fejezete 7. vers. Rá fogtok jönni, hogy a kapcsolataink alapvetően két nagy kategória egyikébe tartoznak. Az élősködő vagy az áldozattípusúba. Felismeritek, hogy az emberek a kapcsolataikban legtöbbször vagy az egyik vagy a másik kategóriába sorolhatóak? Vagy elvenni szeretnének valamit a másik személyéből, vagy folyton adni akarnak magukból valamit? Szipolyozni vagy befektetni? Kapcsolataink igen nagy számban beleesnek valamelyik, az élősködő vagy az áldozat kategóriájába. Hiszem, hogy minden igevers céllal van a Bibliában. Amint a piócáról szóló igevers is, ez nem kérdés. Pontosan megvan a szerepük, és fontosak. A szegény emberből támadott elnyomója a szegényeknek hasonló a pusztító esőhöz, mely nem hágy kenyeret. Példabeszédek 28. fejezete 3. vers. Az angol fordítás így szól. Egy szegény ember, ki a szegényt elnyomja, hasonló a mindent elsöprő esőhöz, ami nem hagy eledelt, nem hagy élelmet, életet. Egy másik fordítás szerint, mikor egy szegény ember a szegény nyomja el, ez olyan, mint egy váratlan áradás, ami elsöpri az utolsó reményüket. Más szavakkal, mint egy árvíz, ami semmit sem hagy maga után. Amikor a szegény elnyomja a másik szegényt. Az ember, akinek nincs semmije, megpróbál elvenni valamit a másiktól, akinek még a semminél is kevesebb van. És mi marad nekik ezután? Abszolút semmi. Mint az a hely, amit elsöpört és letarolt az ár. Az alatt a néhány év alatt, amióta szolgálok, Phyllis-szel számtalan embert ismertünk meg, akiknek gondjuk volt a házasságukkal. Nem egy-két esetet, több százat láttunk az évek során. Férjek és feleségek gyötrődnek, karikásak, vörösek a szemeik, nem tudnak aludni. Nyugodtan mondhatjuk, pokoli körülmények uralkodnak a hajlékukban. Nincs bennük egymás iránti szeretet, egyik jobbra ül, a másik balra. Düh és harag olvasható az arcukon, mintha kitörni készülnének. Próbálnak aranyosak lenni, de tudjátok milyenek? Mint egy vízzel teli szivacs, megnyomkodod egy kicsit, és már is csepeg. Megkérdett tőlük, mi a gond? Ahogy az egyik megszólal, rögtön rákezdi a másik. 208. Két követelődző. Semmi többet ne követeljetek, mint ami előtök berendeltetett. Lukács evangélium a 3. fejezetének 13. verse. Ha megkérdezed ezeket a párokat, mi a problémájuk egymással, rögvest egymás torkának esnek. Csak mondd el! Nem, mondd csak te előbb. Rendben, szóval, nem csinálja ezt. Még azt sem tette meg. Az én igényeim őt egyáltalán nem érdeklik. Nem úgy gondoskodik rólam, ahogy kéne, semmit sem tesz meg értem. Hogyan hangzik ez? Adj nekem. Ide vele. Nem adsz nekem. Egy percen belül a másik is rákezdi. Nos, nekem is vannak igényeim, te meg ezt nem tetted meg értem, és mikor nekem erre lett volna szükségem, te nem álltál mellém. Nem törődsz vele, egyedül engem érdekel, te figyelmen kívül hagyod, és nem segítesz. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy... Ismerősen hangzik? Adj nekem. Adj nekem, igen, azt akarom. Nem, te adj én nekem. Nem, te adj nekem. És akkor jön a vallásos férj, és ezt mondja a feleségének. Tudod, mit mond a Biblia? Köteles vagy engedelmeskedni nekem, köteles vagy tisztelni engem, köteles vagy segíteni, amikor csak mondom. Nem, a Biblia azt mondja, hogy te vagy köteles szeretni engem és gondoskodni rólam, törődni velem. Majd ha úgy engedelmeskedsz nekem, hogy köteles lennél, akkor majd én is úgy szeretlek, ahogy kellene. Nos, ha úgy szeretnél, ahogy kötelességed lenne, akkor talán én is úgy engedelmeskednék neked, ahogy kellene. Hadd elemezzük egy kicsit, mi is történik itt valójában. Mit mondanak mindketten? Adj nekem! Nekem tartozol ezzel, és ha tényleg megkapom tőled, talán, egyszer, majd én is visszaadok valamit. Nos nem, dicsőség az Úrnak, te vagy az, akinek adni kellene. Neked kell valamit letenned az asztalra. 209. Téves alapok. Szűnjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra visz, hogy a bölcsességnek igéjétől eltévedj. Példabeszédek 19. fejezetének 27. verse. Folyvást halljuk az emberektől, hogy az egész életüket ilyen, nem igei vezérelvek irányítják. Tudod, drágám, a házasság egy fele-fele arányban szóló mondat. Ki mondta? Nincs erre vonatkozó igehely. Nos, az egész adok-kapok módon működik. Igen? Hol áll ez az igében? Értitek, ugye, miről beszélek? Emberek élete olyan dolgokra épül, amik nem igeiek, nem biblikusak. Tudjátok, én már jó néhány tanítást hallottam a házasságról. Elolvastam egy pár könyvet is. Nagyon sokan próbáltak rájönni, mi jelenti a legnagyobb gondot a házasságban. Sokan úgy vélik, meg is találták. A kommunikáció hiánya. A rossz kommunikáció, mondják gyakran, a legnagyobb gond a házasságban. Mások mondják, hát tudod, hogy van, gyerekek, pénz, szex és vallás. Mi okozza a legnagyobb problémát a házasságban? Az előző felsorolás egyike? A kommunikáció hiánya? Nem. Ti tökéletesen kommunikáltok egymással, ez nem is kérdés. Nem tudok egyetérteni azokkal, akik azt mondják, a legnagyobb gond a kommunikáció hiánya. Nem értek ezzel egyet. Tönkre teheted a házasságodat úgy is, hogy közben tökéletesen kommunikálsz. Nyugodtan megmondhatod nekem, mit érzel, meghallgatlak, mondd csak. Nos, utálom a képedet, rosszul vagyok, ha rád nézek. Nem bírom elviselni, ha mellettem vagy. Igen, én is utálom a képedet. Mit gondolsz? Nem tudsz kommunikálni? Dehogy is nem. Na, most hol tartunk? Kommunikálunk, nem? Elmondjuk egymásnak pontosan, mit érzünk. Én erre azt mondom, szellemi embereknek nem arra kellene hagyatkozniuk, hogy mit éreznek. És most nyomatékosítani szeretném nektek, hogy a legnagyobb gond a házasságban ő betűvel kezdődik. Önzés. 210. Önzés. A szeretet nem ragaszkodik saját jogaihoz vagy útjaihoz, mert nem keresi a maga hasznát. 1. Korintuszi levél, 13. fejezet 5. verse, bővített fordítás. Minden gond legnagyobb forrása a házasságban az önzés. Ez a hiba itt véted el az Új Testamentum parancsolatában való járást. Ami azt mondja, szeres. Igazából ebben rejlik a hiba. Egyike a legnagyobb dolgoknak az, amit az 1. Korintusz 13-ban láthatok arról, hogy mi a szeretet. A szeretet nem keresi a maga hasznát. 1. Korintuszi levél, 13-as fejezet 5-ös vers. Igaz? Nem mindig magára gondol, vagy magáról beszél. Nem arról, hogy nekem mire van szükségem. A piócának két lánya van, és mindig azt mondják, ide vele, adj nekem. Ők piócák. Hányan szeretnétek eldönteni, hogy nem lesztek piócák? Nem lesztek élősködők? Nem lesztek olyanok, akik folyton elnyomnak valaki mást? Ahogy az igében olvastuk, a szegény, akinek semmije nem volt, elnyom valaki mást, akinek semmije sincs. Mire jutunk így? Lesz egy üres asztalunk, ami úgy néz ki, mintha az ár söpört volna végig rajta, morzsát sem hagyva. Két ember, akik veszekednek egymással. Nem adod meg nekem, ami kell. Tudod mit? Te nem adod meg nekem. Hogyan képzeled, hogy bármit is kaphatsz tőlem, mikor semmit nem adsz nekem? Mindkét ember szipolyoz, próbálnak kihúzni valamit a másikból. Mivel egyikük sem ad semmit, így semmit sem kaphatnak. Így jutnak el odáig, hogy már sivár a házasságuk. Ugyanabban az ágyban fekszenek, mégis úgy érzik, mintha mérföldekre lennének egymástól. Így lehet eljutni az elhidegülésig. Ez a nagy probléma. Az önzés. De itt a jó hír. Megvilágosodást kaphatsz arról, hogyan kerülhetsz ki egy rossz helyzetből. Hogyan kerülhetsz ki egy rossz anyagi helyzetből? Mire van szükséged anyagi helyzetet helyreállításához? Aratásra van szükséged. Aratásra van szükséged, úgy értem, szükséged van arra, hogy pénz folyjon be hozzád. anyagi betakarításra van szükséged. Mi előzi meg az aratást? Vetés. Hogyan jöhetsz ki ebből a rossz helyzetből? Magvetéssel. 211. Pénzaratás. Mert ismeritek a mi úrunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén szegény életéretetek, hogy ti az ő szegénysége által gazdagá lehessetek. 2. Korintuszi levél, 8. fejezetének 9. verse. Két példán keresztül a pénz és a gyógyulás aratáson át szeretném bemutatni, hogyan is kell elvetni az isteni fajta szeretet magjait, hogy aztán learathassuk. Évtizedekkel ezelőtt Filisz és én, Kisz, le voltunk égve, mindenkinek tartoztunk, kifogytunk a hitelezőkből, eladtunk mindent, amit tudtunk. Egy szóval igen rossz helyzetben voltunk. Aztán kijelentést kaptam, amitől nagyon izgatott lettem, mert hirtelen megláttam, hogyan tudok kimászni ebből a helyzetből. Elkezdtünk vetni. Először csak kis adagokban, 5 dollárt, aztán 10 dollárt, később 20 dollárt, s hamarosan jobban kezdett menni a sorunk. Adakoztunk 50 dollárt, majd 100-at. Eltelt még egy kis idő, s már 1000 dollárt vetettünk, és kijöttünk a szorult helyzetből, megszabadultunk a gondok terhétől. Nektek is abba kell hagynotok azt, hogy mindig a gondokra koncentráltok, hogy folytonosan a szükségekről beszéltek. Fel kell hagynotok azzal, hogy mindig arról beszéltek, mitek nincs, és hogy tennetek kellene valamit ellene. Vessetek! Anyagi magot vessetek, és kezdjetek el úgy beszélni dolgokról, amik még nincsenek, mintha már léteznének. Róma levele, 4. fejezet 17. verse. Abban a pillanatban, hogy ezt megteszitek, elkezdtek egyenesbe jönni. Remélem értitek. Ülsz naphoztat, sajnálod magad, nézed a számlákat, és arról beszélsz, amit nincs. Szükségünk van 80.000 dollárra, és nekem egy 1000 sem sincs. Honnan fogom ezt összeszedni? Egyfolytában mondogatod, szükségem van pénzre, pénzre van szükségem, pénzt kell szereznem, le vagyok égve, rossz formában vagyok. Ha sokáig így folytatod, teljesen le fogsz égni anyagilag. Akkor hát mit kell tenned? Vetned kell. Még akkor is, ha csak egy kis magvetésre van lehetőséged. Hagyd, hogy valaki más hozzon ki téged ebből a helyzetből. Kezd az urat az első helyre tenni, ami egyébként is a dolgod lenne. Kezd el hittel beszólítani a dolgokat az életedbe, beszélj úgy a dolgokról, amik még nincsenek, mintha már rég meglennének, még akkor is, ha nagyon rossz helyzetben vagy. Minden számlát kifizetettnek nevezek, minden szükséget betöltöttnek nevezek, nem vagyok leégve, gazdag vagyok, kilábalok a Jézus nevében. 212. Gyógyulás aratás. Aki, Jézus, a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Péter első levele, 2. fejezet 24-es vers. Hogyan jöhetsz ki egy betegségből? Mire van szükséged, ha egészségileg vagy rossz állapotban? Egy gyógyító aratásra. Szóval mit kellene tenni? Nézzük csak a problémát. Jaj, nekem rákos vagyok. Ó, Uram, daganatom van. Jaj, cukorbeteg vagyok. Jaj, magas a vérnyomásom. Most mi lesz? Egyre rosszabbul vagyok. Segítségre van szükségem. Valakinek segítenie kell rajtam. Ezzel a hozzáállással csak lesüllyedsz, és így fogsz elveszni. De vesd gyógyító magot. Ebben az esetben a saját tested az, aminek gyógyulásra van szüksége. El kell kezdened gyógyító magot vetni saját magad számára. Ezzel a témával nagyon sokat foglalkozunk, sokat beszélünk a gyógyulásról. Rengeteg jó tanítás van erről, különböző szolgálatokból, de vesd el ezeket. Kezd el vetni azt a gyógyító magot. Elmékedj a gyógyulásról, és szóld hitben a gyógyulásodat reggel, és amikor lenyugszik a nap. Ne tekints a tünetre, kezd el hittel kimondani. Jézus nevében szentnek és tökéletesen épnek nevezem hitben a testemet. Gyógyultnak nevezem magam, a szent sebeknek köszönhetően. Nem fogok meghalni, élni fogok. Szólítsd be az életedbe a dolgokat. Amik még nincsenek a valóságban, azokra úgy tekints hitben, mintha már meglennének. Sokan tudnák tanúsítani, hogy a hit működik. Róma levél, 4. fejezetének 17-es verse. Nagy számban kijöttek a betegségből, meggyógyultak. Párhuzamot fedezhetünk fel a különböző típusú vetések és az azt követő aratások között. Isten működésbe hozott egy szellemi törvényt, a vetés-aratás törvényét, és aki működteti, függetlenül attól, hogy tudatosan teszi vagy sem, annak termést fog hozni. Galata levél, 6. fejezetének a 7. verse. Mert ki mint vet, úgy arat. Ugyanis minden a maga neme szerint terem. A családban a pénzen és a gyógyuláson kívül szükség van arra is, hogy szeretett magokat vessenek egymás felé a házastársak, és annak élvezzék is a gyümölcseit. 213. Szeretet aratás. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymás szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. János evangélium 13. fejezetének 34-es verse. A házasságban másképp lenne a magvetés? Nem hitben járunk az élet minden területén? A vetés és aratás törvénye nem egyetemes törvény? Mi van akkor, ha gondok jelentkeznek a házasságunkban? Mi van, ha nincs többé szerelem, szeretet? Mi van, ha kutya-macska viszonyba kerültünk egymással, és az egész helyzet nyomorúságos? Mire van szükségünk? Szeretet aratásra van szükségünk. Tiszteletaratásra van szükségünk. Tehát mi az első lépés? Vetnetek kell valamit. Kezdjetek el vetni. És mivel nem magaddal házasodtál össze, hanem egy másik emberrel kötötted össze az életedet, kezdj vetni ő belé. Ha ezt megértitek, és elkezdetek vetni beléjük, az fordulatot fog hozni az életetekben. Hozzatok létre befektetéseket a házastársatokba, a gyerekeitekbe, a családotokba. Hogy mit értek ezen? Idő, szeretet és adakozás befektetést. Ne érezzétek kötelezőnek, hogy megtegyétek, mert ezt a szeretet indítatására kell megcselekednetek. Csak egy kis szellemi és igei bölcsességre van szükségetek ahhoz, hogy elkezdjetek vetni a másikba. Hogy kedvesen bánjatok a házastársatokkal akkor is, amikor legszívesebben felpofoznátok. Még ha úgy érzed is, hogy megérdemelsz valamit, ne tedd szóvá, lépj túl rajta, és ne dühöngj amiatt, hogy nem kaptad meg. Hogyan jöhetsz ki egy rossz házasságból? Egyesek azt mondják, nagyon egyszerű, elválunk, és keresek szépen egy másikat. Csak időkérdése, míg rájössz, magaddal vitted a testedet, és még mindig veled vannak a tested indulatai és cselekedetei. Tehát nem tudsz elfutni önmagad elől. A váltással az égvilágon semmit sem tudsz megoldani. Neked kell ahhoz megváltoznod, hogy a problémáitól megszabadulj. 214. Hitmagvetése. Mi haszna, atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei pedig nincsenek? Jakab levele 2. fejezetének 14-es verse. A vállóper végén látszólagos megkönnyebbüléssel gyakran kijelentik. Vége a tárgyalásnak, szabad vagyok, nyugodtan kereshetek új társat. Ez így nincs rendben. Sokan gyakorolják ezt, de egyáltalán nem jó így. Abba fektessetek be, amitek van. Értékeljétek azt, amitek van. Fektessetek be épp úgy, mint az anyagiakba, vagy mint a gyógyulásba. Kezdjétek hitben úgy hívni a dolgokat, amelyek még nincsenek a birtokotokban, mintha már meglennének. Nem fog segíteni rajtad, ha azt mondod. Azt hiszem, ő a leghitványabb ember, akit valaha láttam. A kezeit sem képes felemelni, nem segít nekem a ház körül. Nem akarja követni a szellemi vezetést. Csak elterül a fotában, és egész nap focit néz. Mire jó ez? Elismered, hogy ez nem fog egyik ötökön sem segíteni? Egy hiányosságról beszélsz ilyenkor. Mit kell tenned, ha aratni szeretnél? Vetned kell. Hozd létre befektetéseket. Az első dolog, amit vethetsz emberekbe, az a hit. Mennyivel inkább kell hinnünk azokban, akikkel együtt élünk, mint 1000 idegenben. Fektessetek hitet a házastársatokba, fektessétek beléjük a hit szavait, és ezt mindig tartsátok szem előtt. Tegyük fel, hogy a párod valami ostobaságot tenne, erre te akkor is ezt mondanád. Ő egy jó ember. És tételezzük fel, te, mint férj, ezt mondod. Ez a nő az őrületbe kerget. Mi lehet már megint a baja? Ez nem fog rajtad segíteni. Inkább fektess be. Milyen jó feleségem van. Én mondom neked, olyan igazi példabeszédek 31 jellemű asszony. Egy isteni asszony. Minden férfi ilyen nőről álmodik, akire mások felnézhetnek. Az elméd azonnal meg fog szólalni. Ugye most viccelsz? Erre rögtön reagálj. Elhallgass, csend legyen, az én feleségem egy erős nő, egy szellemi asszony, egy isteni asszony. Ugye értitek, hogy helyes, ha ezt így tesszük? A legtöbben soha nem teszik meg, gyülekezetbe járó emberektől hallani. Már megint nem hajlandó megtenni ezt vagy azt. Nem hoznak létre befektetéseket, csak követelőznek. Egyfolytában kérnek valamit, de nem hoznak létre befektetéseket, nem kamatoztatnak. Ugye érted? Ha nem vetsz, ostobaság azt gondolnod, hogy aratni fogsz. 215. Szeretet magvetése. Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Máté evangéliuma 5. fejezetének 44-es verse. Mindig a vetés aratás törvényét próbáltam elmagyarázni, ha valaki tanácsot kért a házassági problémájával kapcsolatban. De sajnos nem nagyon kérdeznek. Miért? Mert bizonyára nem érzik a szükségét. Ez szomorú, mert sokan nem is sejtik, milyen ingatag alapokon áll a házasságuk, míg a helyzet addig nem súlyosbodik, hogy hirtelen felmerül a válás kérdése. Pedig azt hittem, minden rendben van, mondogatják. Semmi nincs rendben, ha egy kapcsolat ingatag alapon áll. A piócához hasonlatos módon élnek évekig, de így nem lehet tovább haladni, ez egyértelmű. Előbb-utóbb valami felüti a fejét. A bölcs nők és férfiak szeretett cselekedeteket fektetnek be, a hit szavait fektetik be a közös életükbe. Fektesd be te is, imádkozz a feleségedért, imádkozz a férjedért. Ez egy nemes gondolat, nem de? Nem így értem azonban. Istenem, mutasd meg neki, hogy nekem van igazam. Nem, ne így. Vessetek jó magot. Dicsőség az Úrnak az igéért, ami csodálatos eredményeket hoz. A következőkben szeretnék néhány bibliai példára rámutatni. Néha a dolgok nagyon egyszerűnek hangzanak. Mindig az igei választ keressétek. Ez az egyetlen dolog meg fogja oldani a házassági gondjaitok nagy részét. Hagyjátok abba, hogy mindig követeltek valamit, hanem kezdjetek adni valamit. Hagyjátok abba a szipolyozást. Kezdjetek vetni. Ne mondjátok, adj nekem. Kezdjetek így szólni. Hagyd, majd én megcsinálom. Hadd tegyem meg ezt neked. Hadd adjam ezt neked. És a hatás garantált.